köszönjük, hogy ha te mellettünk vagy, ha te vezérelsz bennünket, akkor bizton a célba érünk, és nem tévedünk el. Köszönjük, hogy te előttünk mész, és követésre hívtál bennünket, és köszönjük, hogy lábad nyomába léphet, aki akar, a keskeny úton, a mennyei cél felé. De látod, Uram, a mi életünket mennyire sok minden más vonza, más vezérli, más irányítja, oly sokszor nem te vagy előttünk, Urunk, és nem téged követünk, nem rád nézünk. És ebben kérünk, Uram, gyógyulást, újulást mindegyikünk a saját életében. És köszönjük, hogy elénk adod az ige tükrét, amelyben világosan felismerhetjük, hogy hova vezet az út, amikor valaki nélküled a bűnvadonba bolyong és tévelyeg, és a sötétség borítja az útját, és nem tudja, honnan jön és hová megy. Köszönjük, hogy nem így vagyunk, vagy ha így vagyunk, akkor te ebből is ki tudsz hozni bennünket, és köszönjük, hogy azért hoztál ide, azért vagyunk együtt, hogy meg tudj szólítani, hogy beszélni tudj velünk, és kérünk, Uram, hogy most hadd hajoljunk úgy igét fölé, hogy megérthessük azt, amit nekünk akarsz elmondani. Taníts minket, Uram, felülről való világossággal, szent lelked által elevenítsd meg igédet. Amen. A programunk szerint tegnap arról volt szó, hogy a bűn büntetés nélkül, ma pedig bocsánat, megtérés nélkül. Ezek önmagukban, ezek a címek, ha beletetszenek gondolni, nagyon, nagyon súlyos dolgok, mert a bűn nagyon sokszor a büntetés nélkül azt idézi elő, hogy ahogy az ige mondja, hogy elvadul a nép és nem tanul igazságot. Tehát nem ismeri meg, nagyon sokszor az ember csak akkor ismeri meg a bűnt, amikor a következményei rászakadnak. Nagyon sokszor akkor döbbenünk rá, hogy mi is a bűn. Szoktam mondani, egy kicsit olyan, úgy működik a bűn, a sátán befolyás alatt, mint a Doppler elv, amíg előttünk van, addig kedvesnek, egyszerűnek, sőt vonzónak tűnik, amikor aztán mögötte vagyunk, akkor éppen a sátán kezd el vádolni legelőször is bennünket, hogy na, ez vagy te akarsz hívő ember lenni, te akarsz az Isten népéhez tartozni. Tehát tulajdonképpen rettenetes dolog a bűn, de ha a bűn tényleg nem következmények nélkül való, akkor azt vonhatják le az emberek, hogy hát a bűn nem is bűn. És hát ezt akarja a sátán elhitetni velünk, erről volt szó tegnap, és hát a történetben ugye láttuk, hogy ebben a családban hogy tombol a sátán, és milyen szabad kezet kapott, mert ezek a fiatal emberek nem helyezték az életüket Isten védelme alá. És ez így van minden esetben, amikor valaki nem Isten védelme alatt van, akkor számíthat a sátán támadására. És ha valaki egy hívő családból való, annál inkább számíthat a sátán támadására. Az apa indulata és szíve egészen más, és az ő bűnlátása. Tessenek gondolni, és most mindjárt felolvasom az 51. Zsoltár egyik másik versét, hogy milyen világosságra jut Dávid, amikor Isten küldi Nátán prófétát, és leleplezi Dávid bűnét, és azt mondja, te vagy az az ember, te vagy az az ember, aki ítéletre méltó vagy, és akkor Dávid összetörik, bűnlátásra jut, bűnbánatra jut, bocsánatot kér, felismeri, egyedül ellened vétkeztem. És mindez nem látszik a fiainál. Hadd olvasom, csak azért olvasom fel az 51. Zsoltár egyik másik versét, hogy lássuk, hogy mennyire világos. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, a harmadik vers. Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétettem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled. Aztán azt írja a 9. versben, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. A 12. vers, ami egészen csodálatos új szövetségi magasságban van itt Dávid, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. És aztán azt mondja a 15. versben, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket és a vétkesek, hogy megtérjenek hozzád. És olyan a fiai tanította őket, hogy a vétkesek megtérjenek hozzád. Ugye milyen világosság van ebben az 51. Zsoltárban, és még azt is elmondja, hiszen a véres áldozatot nem kedveled. És ha az égő áldozatot adnék is, nem bennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és a megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ugye milyen világos, hogy Dávid mindent tud. Isten lelke által mindent tud, mindent ér, teljesen világos előtte, mit jelentett a bűne, hogy tisztulhat meg belőle, hogy kaphat új, tiszta szívet, hogy Istennek azt teremteni kell, mert nincs, és így tovább, és hogy taníthassam a vétkeseket, és hogy nem kedveled a véres áldozatot. Ugye ezt írja egy zsidó ember, aki bemutatja a bűneiért az áldozatot, mert megérti a Szentlélek által, nem ez a döntő, hanem a töredelmes szív, az alázat, a szív alázat, amelyik bevallja, hogy azt tettem, Uram, ami te szemeidben gonosz. Tehát itt láthatjuk, hogy ő bizony elfogadja az ítéletet. Jogosan ítélsz, azt mondja. Jogos az ítéletet. Milyen világos. És akkor itt vannak a fiúk, ők pedig nem kapják meg a büntetést. Most pedig azt látjuk, hogy megkapják a bocsánatot, annélkül, hogy megtérnének. Illetve hát most már csak ugye Absalomról lehet szó, hiszen Amnon meghalt, és most ezt olvasom a 2. Sámuel 14. fejezetében. Furcsa történetet fogunk hallani. Joáb, annyit itt mindjárt előjáróban megjegyzem, hogy ez a Joáb egyrészt közeli rókona Dávidnak, másrészt ő a hadsereg főparancsnoka, nagy hatalmú ember, akitől sokszor Dávid is tart. Tehát Joáb, Céruel fia, észrevette, hogy a király gondolatai Absalonon járnak. Elküldött azért Joáb Tékoába, hozatott onnan egy bölcs asszonyt, és ezt mondta neki, tégy úgy, mintha gyászolnál, öltözd gyászruhába, ne kend meg magadat olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta gyászolja halottját. Így menj be a királyhoz. És ezt meg ezt mondta neki. Joáb ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. A tékai asszony bement a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta, segíts rajtam, ó király! A király ezt mondta neki, mi vajod? Ő így felelt, ó jaj, özvegyasszony vagyok, meghalt a férjem, volt a szolgáló leányodnak 2 fia, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt, aki szétválasztotta volna őket, az egyik leütötte a másikat és megölte. Erre az egész nemzetség rátámadt szolgáló leányodra, és ezt mondták, add ki a testvérgyilkost, hogy megöljük a testvériért, akit meggyilkolt, sőt, elpusztítjuk még az örökösét is. Így akarják kioltani még a megmaradt szikrát is, hogy ne maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. Akkor a király ezt mondta az asszonynak, menj haza, én majd rendelkezem az ügyedbe. A tékai asszony ezt felelte a királynak, Uram királyom, a bűn terhe rám és a családomra nehezedik, a király és az ő trónja azonban sérthetetlen. Erre a király ezt mondta, hozd ide elém, aki ellened szól, és nem bánt többé téged. Az asszony így felelt, esküdj meg, ó király, Istenedre az Úrra, hogy ne folytathassa a pusztítást a vérbosszúra vágyó, és így ne pusztítsák el a fiamat. A király így felelt, az élő Úrra mondom, hogy a fiadnak egy haja szála sem esik le a földre. De az asszony ezt mondta, szabad még szolgáló leányodnak egy szót szólnia hozzád, Uram király? Ő így felelt, beszélj. Az asszony ezt mondta, hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. Mert bizonyosan meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet a földre öntöttek, nem lehet fölszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon eltaszítva előle. Most, hogy bejöttem elbeszélni ezt a dolgot uramnak, a királynak, bizony ijeszgetett a nép, de azt gondolt a szolgáló leányod, beszélek én mégis a királlyal. Hát, ha megteszi a király, amit a szolgáló leánya mond. Biztosan meghallgatja a király, és megmenti a szolgáló leányát, annak a kezéből, aki a fiammal együtt ki akar pusztítani, az Isten tulajdon népe közül. Még ezt is mondta a szolgáló leányod, az én uram királyom beszéde megnyugtató lesz számomra, mert olyan az én uram királyom, mint az Isten angyala. Meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az Úr a te Istened legyen veled. A király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak, ne titkolj el előttem semmit, ha most kérdezek tőled valamit. Az asszony így felelt, beszéljen csak az én uram királyom. A király ezt kérdezte, nem Joáb keze van benne mindebben? Az asszony így felelt, a te életedre mondom, uram királyom, hogy nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit uram királyom mond. Valóban a szolgád Joáb parancsolt nekem, és ő adta mindezeket a szavakat szolgáló leányod szájába. Azért tette ezt szolgád Joáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen. De az én uram bölcs, olyan bölcsessége, mint az Isten angyalájé, minden tud, ami az országban történik. Akkor ezt mondta a király Joábnak, rendben van, megteszem ezt a dolgot, eredj, hozd vissza azt a fiút, Abszalont. Ekkor Joáb arcával a földet érintve leborult és áldotta a királyt, aztán ezt mondta Joáb, ma tudta meg szolgád, uram királyom, hogy jó indulattal vagy hozzám, mert teljesítetted a király szolgád kérését. Elindult Joáb, elment Gesurba, és hazahozta Abszalont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta, voluljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Abszalom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, mint Abszalom. Nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. És amikor a fejét megnyiratta, mert minden esztendő végén lenyiratta a haját, mivel igen nehéz volt, ezért kellett lenyíratnia. Kétszer sekel súlyú volt a haja a királyi súlymérték szerint. Három fia született Abszalomnak, meg egy leánya. Név szerint Támár, ez igen szép termetű volt. Két esztendeje lakott már Abszalom Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. Üzent azért Abszalom Joábnak, hogy elküldje a királyhoz, de ő nem akart elmenni hozzá. Üzent másodszor is, de ő mégsem akart elmenni. Akkor így szólt a szolgáinak, nézzétek, Joáb birtoka az enyém mellett van, és ott az árpája. Menjetek és gyújtsátok föl. Föl is gyújtották Abszalom szolgái a birtokot. Ekkor fölkelt Joáb, elment Abszalom házába, és ezt mondta neki, miért gyújtották föl szolgáid az én birtokomat? Abszalom így felelt Joábnak, azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide, el akarlak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesurból. Jobb volt nekem még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt, ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment tehát Joáb a királyhoz, elmondta neki ezt, ő pedig hivatta Abszalont, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult előtte. A király pedig megcsókolta Abszalont. Ha az előbb emlegettem, ugye Nápán prófétát, aki elmegy Dávidhoz, amikor vétkezett Becsabéval, és megöleti Úriást, és ugye egy példa beszéddel szorítja tulajdonképpen sarokba a királyt, és döbbenti rá az ő bűnös voltára, bűnére, és hát bizony ez teli találat volt, de tudjuk, hogy Nátán prófétát Isten küldte. Ezt az asszonyt meg Joáb küldte. És itt óriási különbség van. És tessék megfigyelni a kettőt. Amikor ember cselekszik, meg amikor az Isten cselekszik. Amikor Isten cselekszik, akkor ott bűnbánat, illetve így mondom először bűn felismerése, bűnbánat, bocsánatkérés, összetörettetés következik be, ahogy azt felolvastam az 51. Zsoltárban. Mert így munkálkodik az Isten, az ige és a Szentlélek által. Jézus azt mondta a búcsú beszédében, olvashatjuk a János evangéliumában, 16. fejezetben, amikor a pártfogóról beszél, akit majd ő küld, akkor azt mondja, amikor eljön a pártfogó, akkor meggyőzi a világot bűn tekintetében. Hát milyen pártfogó az, amelyik tulajdonképpen a bűnt bizonyítja rám? Hát az a legjobb pártfogó. Tulajdonképpen, ha valaki nem tudja, hogy kegyelemre szorul, ugye nem tudja, hogy bűnös, az nem tudja, hogy kegyelemre szorul. És aki nem tudja, hogy kegyelemre szorul, nem kér kegyelmet, hanem maga igazságával akar megállni az Isten előtt. Hát jaj annak az embernek, aki a maga igazságával akar megállni Isten előtt. Tehát bizony a pártfogó, a Szentlélek a legjobbat teszi akkor, amikor engem, hogy így mondom, bűnössé tesz, meggyőz bűntekintetében. Akkor nagyon jót tesz velem Isten szent lelke. De hogy is teszi ezt Isten szent lelke? Az ige által. Ez nagyon komoly teológiai igazság, hogy Isten szent lelkét és az Isten igéjét soha nem lehet különválasztani. Mit jelent ez? Az, hogy nem ad Isten szent lelke különleges sugallatokat, erről már hallottunk, most ebben nem akarok belemenni, hanem ő az igét juttatja az eszembe. Mondja is Jézus ugyancsak a búcsúbeszédeiben a tanítványainak, hogy a Szentlélek eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam néktek. Ez az ő munkája. Tehát tulajdonképpen ez megtörtént Dávidnál, és itt pedig nem történik meg. Itt most nem történik meg, itt más történik. Itt politikai játék van. Visszatérek egy pillanatra a tegnapi igehirdetésben. Én azt nem mondtam el, amit viszont akartam, és most el is mondok, hogy ugye láttuk, hogy Absalon nem szívből háborodott fel olyan nagyon, hogy a húgán erőszakot tett Ammon, mert hát leintette a húgát, hogy jó van, ne csinálj jelenetet, hagyd szépen, nyugodj meg, mint ha semmi se történt volna, és akkor két év múlva megleti a testvérét. Miért? Mert ő volt a trónörökös. Ő volt a trónörökös. És amikor a trónörököst eltette az útjából, akkor ő volt a következő korban, tehát ő lett a trónörökös. És most itt ebben a történetben látjuk, hogy ezt lobbantja tulajdonképpen Joáb az apa szemére, hogy eltaszítottad azt a fiút, aki tulajdonképpen, akire Izrael vár, aki tulajdonképpen az örökös. Tehát itt van a hatalom, és mi a célja egy emberi? Mi a célunk az emberi életünkben? Mi a célunk? Isten azért adta nekünk ezt az életet, hogy vele találkozzunk, hogy őt visszanyerjük, hogy őt megnyerjük, hogy vele közösségre jussunk. Ez az élet célja, mert ez örök életet jelent. Aki őt megtalálja, az megtalálta az élete értelmét és célját. És ezt vegyük komolyan. Hát ezernyi célunk van, meg gondolatunk, különösen fiataloknak, nagyon sok elképzelésük, ábrándjuk. Nyilván ezeknek a királyfiaknak is volt, ahogy láttuk. És ennek az Absalomnak, ennek a hatalom. Ez a hatalom megszállottja volt, majd láthatjuk, hogy mennyire így van. És nyilvánvaló ebben a gyilkosságban benn van ez is. És most is, hogy nem fogadja az apja. Mondjuk ez büntetés volt az apa részéről, és jól tette, hogy nem fogadta, de egyáltalán büntetés nélkül visszaengedi. Aztán büntetés nélkül maga elé engedi. Ez azért meghökkentő. És nem látjuk azt, nem halljuk, valószínűleg meg se történt, hogy ő, a hívő apa, fejére olvasta volna a fiának legalább úgy a bűnét, ahogy ezt Nátán vele megtette. Nem látjuk. Ha itt történt volna, itt lenne az igében. Hát nem így történik. Ennek az asszonynak a beszédében sok ugye ügyeskedés és sima csúsztatás van, elmond egy történetet, persze mind Ammonról és Absalomról szólt, a két fiú, az egyik agyonütötte magát, de hát itt nem erről van szó, de azért ott van egy vádoló mondat, és nem volt, aki szétválasztja őket. Na ez viszont igaz. Nem volt, aki szétválasztja őket, mert nem tett igazságot köztük senki. Tehát egyszerűen ez a mondat, ez teli találat az asszony szájából, hogy nem volt, aki szétválasztja őket, és az egyik agyonütötte a másikat. Igen, megtörténik a gyilkosság, és akkor elmondja ezt a történetet, és könnyekig meg lehet hatódni valóban, hogy jaj, hát most a másik fiát is el fogja veszíteni, mert azt meg a gyilkosság miatt fogják kivégezni, és most milyen rettenetes, nem marad neve a férjének. Hát igen, ezen meg lehet döbbenni, valóban rettenetes, ez egy valóban igazi dráma lenne, ha igaz lenne, de hát itt Dávid életében igaz is. És az asszony nem beszél se bűnbánatról, ugyan valamit megemlít. És itt van valami, itt van a kutya elásva. Itt kell megérteni valamit, hogy azt mondja, hogy az ő házára ráterhelődik a bűn. Így mondja, hogy Uram királyom, a bűn terhe reám és családomra nehezedik. A király és az ő trónja azonban sérthetetlen. Hát tessék ebbe belegondolni. Hát az egyszerű ember terheli a bűn? A királyt nem terheli a bűn? Hú, hát ez valami egész új kijelentés, mert ugye látjuk, hogy Sault hogy elveti az Isten a bűne miatt. Hát hogy ne kérte volna számon Saulon a bűnt Isten? És számon kérte rajta, hiába volt király, megmondta, nem lehetsz király. És miért nem? Azért, mert engedetlen voltál. És egyszerűen most meg ez az asszony, ugye hát Joáb adja a szájába, és jellemző Joábra, aki az ellenfeleit titokba szúrja hasba, ugye egy rettenetes ember, és ez az ember rendezi el a családi problémát. Hát most igen, kihez fordulunk? Olyan sokszor látom, hogy emberek a családi problémáikkal, bajaikkal olyan emberekhez fordulnak, akik a legjobb esetben is jó indulatú, jó szándékú, segíteni kész emberek, de emberek. És egyszerűen nem tudják megoldani persze a problémát. Persze hiába fordul valaki egy lelkészhez is, ha a lelkész akarja megoldani a problémát. A lelkész nem tudja megoldani a problémát. Hát hogy tudnám? Hát én éppen olyan ember vagyok, mint a többi. De én ismerem azt az Urat, aki meg tudja oldani a problémát. És akkor ezt kellene komolyan venni itt is, hogy milyen egyszerű lett volna, ha Dávid az Úr elé viszi ezeket a dolgokat. Hát lehet, hogy imádságba odavitte. De hát ha emberekről van szó, akkor itt szembesíteni kellett volna a fiúkat ezekkel a durva bűnökkel, és tudatosítani kellett volna, hogy a kiválasztottságotok nem mentesít benneteket a felelősség alól. Mit mond Pál apostol? Testvéreim, ne akarjatok sokan tanítókká lenni, mert az ilyenek súlyosabb ítélet alá esnek. Egyszerűen érteni? Ne akarjatok olyan nagyon presbiterek lenni, mert azok voltak ugye abban az időben az igehirdetők, a tanítók, mert ezek súlyosabb ítélet alá esnek. Vigyázzatok! Igen. Ahogy már tegnap is mondtam, hogy Isten azt mondta, hogy a hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok. Tehát ez az asszony teljesen Joáb akarata és felhatalmazása alapján arra vezeti rá a királyt, hogy hát amit akar tenni, Abszalommal szembe az vérbosszú, az az ország, a nemzet, Izrael ellen való cselekedet, nem mondja ki ilyen világosan, de itt van, hogy eltaszítottad, a te népedből kitaszítottad. Tehát most itt persze Isten népére kell gondolni, nem egy politikai közösségre, mert Izrael mint Isten népe, természetesen elsősorban ezt a zsidó emberek mondták is, hogy a Dávid is ezen panaszkodik, mikor el kell menekülnie filiszteusok földjére, akkor azt mondja, hogy eltaszítottak engem Isten népe közül. Tehát a kiválasztott nép közül való kitaszítottságra hivatkozik ez az asszony. De. És akkor elfelejtik, mit mond az Isten igéje. Hát Mózes könyvében olvashatjuk, ugye, amikor az arany borjút öntik, a 32. fejezetben ott Isten megmondja magyarul, mert azt mondja Mózes az Úrnak, miután az Úr ítéletet tart a nép felett, akkor azt mondja, hogy mégis bocsásd meg vétküket, mondja Mózes az Úrnak, mármint a nép vétkét, mégiscsak bocsásd meg vétküket, mert ha nem, törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek. Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Tehát teljesen világos, hogy ahogy Jézus is mondja, aki győz, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Hát bizony ki lehet onnan töröltetni. A vétkezők, a bálványimádók, az Istennek hátat fordítók bizony kitöröltetnek az élet könyvéből. Az Úr mondta, csak azt törlöm ki, aki ellenem vétkezett. Tehát ezt tudnia kellene, hogy nem itt Isten népe már nem politikai kérdés, már bocsássa meg a világ, hát nem politikai kérdés lenne, hanem az Isten és az ő népe között, a választott nép között való viszony kérdése, nem pedig egy királyi és politikai hatalom és diktatúra kérdése. És akkor az asszony azt mondja, de hát a király és az ő trónja felett áll mindennek. Hát hogy állna felette? Hát akkor ő vétkezhet, ő gyilkolhat, ő azt tehet, amit akar. Szó sem lehet róla. És tényleg találkoztam olyan atyánk fiával, aki teljesen meg volt győződve az ő kiválasztottságáról, és úgy gondolkodott, hogy a kiválasztottság az nagy előnyöket biztosít egy hívő ember számára. Hát igen, előnyöket biztosít, de azok az előnyök azért adattak, hogy másoknak használjunk. Egyáltalán az egész kiválasztottság tudata hibás akkor, ha én nem gondolom mindig azt, hogy az én kiválasztottságom azt jelenti, hogy én Krisztusban vagyok kiválasztva, benne vagyok elrejtve. Ha nincs olyan, hogy Isten most külön kiválogat bennünket, mint az asszony a piacra szánt csirkéket, hát nem így van. Hanem pontosan úgy van, hogy Krisztusban vagyok kiválasztva, de a kiválasztottság egy óriási felelősség a többiekért. Hát Ábrahámnak mit mond az Úr? Kiválasztja, hogy a te magodban, a utódodban megáldasson a Föld minden népe. Nem önmagáért válassza ki, hanem az egész emberiségért történik. Na ezt azért mondom el, mert ez örök probléma nagyon sok embernek, hogy most tulajdonképpen az mivel jár? Óriási felelősséggel és feladattal és misszióval és a másokért égő szívvel jár az, hogy engem az Úr kiválasztott. És kétszeres felelősséggel minden tekintetben. És ez kellene Dávidnak, ez kellett volna belevésni a fiainak a fejébe, hogy mit jelent Izrael királyának lenni. Hát Izrael királya, Isten népe vezetője. Nem egy akárki király, mint a gesuri pogány király, hanem egész más. És ezt nem tanította meg, úgy látszik, a fiainak. És akkor tehát itt van az asszony bölcsessége, a nagy bölcs asszony, aki elmagyarázza, hogy vétkezett a király, mert hát te miért gondoltál ilyet az Isten nép ellen? Na erre a mondatra hivatkozva mondtam azt, hogy az Isten nép elleni véteknek ítéli Joáb azt, hogy a trónörökös Gesurban van. Holott ez nem így van, és egyáltalán nem így gondolta Isten, és majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Milyen rettenetes dolog fog ebből kisülni, meg így gondolta. Aztán egy olyan dologra kell még itt kitérni az igébe, hogy Joáb, ahogy mondtam, politikai kérdést csinál belőle. Azt mondja, hogy most már tudom, hogy jó indulattal vagy irántam, mert teljesítetted azt, amit kértem. És tulajdonképpen a királyt megragadja Joáb, mint jó politikus az apai szívén. Az apai szívén ragadja meg, mert a király gondolatai a fia körül jártak. Ez természetes. Ez természetes. Akárhol van a fiunk, meg a gyerekünk, ez teljesen természetes, ha egy édesanyja, egy édesapa gondolatai a fia körül járnak. És ezt ragadja meg Joáb, és tulajdonképpen politikai ügyet csinál abból, ami nem politikai kérdés. Van itt egy olyan dolog, amiről mindenképpen beszélni kell. Mert egy olyan világot élünk, amikor a sztár az egy mágikus szó lett. Tessék megfigyelni. Az egy mágikus szó lett, hogy valaki sztár. Már meg a sztár, meg mit tudom, milyen sztár. Hát szóval, jó. Tehát nem akarok én ezzel humorizálni, de tényleg szóval tiszta nevetséges, hogy mindannyian valami égbetörő csillagok akarunk lenni, mert a sztár csillagot jelent, ugye, és közben síralmas állapotban vagyunk. Síralmas állapotban vagyunk. Itt van ez a szép fiú, ugye azt mondják, hogy nem volt szebb ember Absalomnál. Na most ugye a sztárolt emberekre jellemző, hogy akár kicsibe, akár nagyba, hogy óriási jellemtorzuláson mennek keresztül. Eltorzul a jellemük. Azok az emberek, akiknek sokan hízelegnek, akár azért, mert hatalomban vannak, akár azért, mert sztár, mert tündöklő személyiség, ezek az emberek tönkre mennek. Ebben tönkre mennek. Egyszerűen olyan jellemvonásokat vesznek fel, ami visszataszító, és önmagát is, másokat is magával rántó módon tönkreteszi őket. Tessék körülnézni. Akár a színészvilágban, akár a politikai világban, az úgynevezett rockstárok világában, hogy végzik ezek az emberek? Valami egészen rettenetes módon végzi a legtöbb. Miért? Hát azért, mert önimádók lesznek. A sztárolt ember, az imádott ember végül magát imádja, és Istenit, és elhiszi a hizelgőknek, hogy ő. És ezek az emberek ebbe a szörnyű csapdába esnek. Persze ebben mindannyian beleeshetünk valamilyen szinten és helyen, ha olyan helyre kerülünk, ahol hizelgők vesznek bennünket körül. Senki sem árthat jobban a másiknak, mintha agyon ajnározza és hizelgi, és itt van a nevelés kérdése is. Hogy vajon a gyermekeinkből nem csinálunk-e sztárokat? Vajon nem úgy neveljük-e őket? Nem azt tanulják-e meg, hogy az egész világ körülöttük forog? Hát az anyuka, apuka, igen, akkor biztos az egész világ is körülöttem forog, gondolhatja egy gyermek, akit úgy nevelnek, úgy kényeztetnek, úgy, hát hadd mondjam ezt a szót, úgy imádnak, hogy végül aztán előbb-utóbb csak beül az Isten helyére. Hát ha már imádják. És ez a végzetük ezeknek a szerencsétlen embereknek, és tessék elhinni, hogy ez a végzete Absalomnak is. Annyira megdöbbentő a végén látni, hogy a csodálatos haja, ugye végén ez lesz, ez példabeszéd, komolyan, a Bibliában egy példabeszéd, hogy ez a végzete, ez a haja. Tehát persze ez most itt csak megint a szépségének a szimbóluma, de ugye tudjuk, hogy majd látjuk a történetben, hogy végül is ez a végzete. Mert fönnök a fán, a hajánál fogva, és ugye akkor az a Joáb, aki most hazahozatja, az a Joáb, aki nem hogy támogatná az apját abba, hogy Döbbentsük már rá ezt a gyereket, hogy vétkezett, és nyeglén odavágja Joábnak. Hát, ha vétkeztem, ha bűnös vagyok, akkor ölessen meg. Micsoda stílus ez, nem? Hát ez már Isten ott ül a trónján, azt csinál, amit akar, és ha nem meri fogadni, ugye, ha Joáb nem ugrik a parancsszavára, hát az akkori politikai szituációban Joáb volt a nagyobb hatalom, mint Absalom. És akkor Absalom magához rendeli a hadsereg parancsnokot. És nem ugrik a hadsereg parancsnok, gyújtsátok fel a gabonáját. Hát micsoda jellem már, ugye? Megdöbbentő. Mert egy elkényeztetett majom, aki önimádó, és azt gondolja, hogy neki mindent szabad. És egyre több ilyen jellemmel találkozunk. Tessék körülnézni ebbe a világba. Egyre több ilyen eltorzult jellemmel találkozunk. Nagyon szomorú. Néha bosszankodunk, de sokkal inkább jobb síratni ezeket az embereket. Mert a saját vesztüket okozzák. Persze magukkal rántanak sokszor, mint ahogy látjuk, Absalom is tömegeket ránt magával ebbe. Mert valóban sztárolják, és valóban imádják, és valóban megtörténik az a nagyon szomorú helyzet, hogy a nép mellé áll a lázadásába. Persze jó, na most ugye például itt van az egyházban a lelkészek helyzete. Na csak beszéljünk erről is nyíltan, hogy minket is sztárolnak bizony. És ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. És a lelkészekre is óriási veszély. Biztos tetszettek hallani, Turóci Zoltánnal történt meg, ugye kiváló igehirdető volt, lejön a szószékről, odalép hozzá egy férfi, hogy hát püspök úr, elsőnek akarok gratulálni ez a csodálatos igehirdetéséhez, és akkor azt mondta neki, hogy püspök uram, elkésett. Mert már sátán gratulált. Tessék? Nem, ez Turóci Zoltán volt. Igen, az egész biztos, hogy ő vele történt meg, igen. Olvastam, ez vele történt meg. De hát mindegy, kivel történt meg, az igazság a lényeg, hogy tönkre lehet tenni még lelkészeket is. És akkor elszállunk, és tényleg azt hisszük, hogy nekünk olyan különleges hatalmunk vagy lehetőségünk van. De csak annyi a hatalma egy igehirdetőnek is, meg egy hívő embernek is, amit az Úr ad neki, amire felhatalmazottak vagyunk, de arról is mindig tudni kell, hogy mi csak szolgák vagyunk. Sáfárok. Mi a gazda kincseivel sáfárkodunk. Nem az enyém a hatalom, övé minden hatalom menjen is földön. És övé a dicsőség. Olyan csodálatos Jézus életében, tessék megfigyelni, egy idő után tűnt fel nekem is, hogy amikor ő nagy csodákat tett, például a kenyér csodánál, vagy más nagy alkalmakon, amikor olyan sokan körülvették őt, a kenyér csodánál legvilágosabb, átküldi a tanítványait a túlsó partra, mikor őt a tömeg királya akarja elragadni. Hogy ne részesüljenek, nehogy elkapassák őket, hogy ne részesüljenek abba a dicsőségbe, amely nem az övék, hanem egyedül az Úré. És tessék figyelni, mit tesz Jézus. Mindig elvonul egyedül ilyenkor magányosan imádkozni. És azért gondolkoztam mindig, hogy utána miért megy el imádkozni. Mert átadja az Atyának a dicsőséget. Tessék elmondani. Ezt kellene tenni nekünk is mindig, minden szolgálat után. Övé a dicsőség, és ezt nem csak így égre emelt, kegyes, szemforgató módon kellene mondanunk, hanem őszintén szívből, hogy tényleg, ha valami történik, valami csodálatos, jó történik, minden jó ajándék onnan felülről a világosság Atyától száll alá. És minden ilyen emberi elkényeztetett hiúság és majomság, minden emberi dicsőség meg hatalom, por és hamu. És többet árt, mint használ. És ezt nagyon komolyan kellene venni. És elsősorban nekünk, igehirdetőknek, de minden hívő embernek is. És az Úr nagyon határozottan meg is mondja, hogy nem adom másnak az én dicsőségemet. Miért? Mert úgy jár, mint a sátán. A sátán bukásának pontosan ez volt az oka, testvérek, a szépsége. Ezt olvassuk róla, hogy csodálatos volt az ő szépsége és hatalma az angyalok között. És megszédült a maga szépségétől és hatalmától. És az Úr pedig óvja az övéjét szeretettel, nem maga miatt, miattunk. Minket félt. Isten, Isten. Őt nem fogja az ő istensége kivetkőztetni az ő isteni mi voltából. De a teremtményt még a gondolata is tönkre teszi, hogy ő Isten. Ugye? Hát ez volt a kísértés, a nagy kísértés a paradicsomban. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát az elkényeztetés, a testi szépség, a szemek kívánsága. Azt mondja ugye János apostol, hogy ez a világtól van, ez nem az atyától van. A test kívánsága, a szemek kívánsága. Tehát ez a fajta mentalitás, ez tönkreteszi az embert. Óvakodjunk ettől, és a gyermekeinket is. Értsük meg, nem akkor lesznek boldogok. Én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, akiket valamilyen szinten sztároltak, és mindig azt láttam, hogy ezek az emberek boldogtalanok. Ezek boldogtalanok. Olyanokká lesznek, mint a kábítószeresek. Egy nagyon kiváló színész mondta el, saját fülemmel hallottam a rádióban, nem mondom a nevét, azt mondta, hogy az élete értelme, hogy őt estéről estére tapsolják, ha ez nem volna, ő neki akkor nem érne az élete semmit. De hát ez őrület, nem? Mert ennek vége van. És hány nő élete megy ezen tönkre? Hogy fiatal korában körülrajongják, és akkor utána pedig az élete tönkre megy. És nem az történik, mint amit ő szeretne. És nem az lesz, amire ő vágyott. És nem azt kapja meg. És akkor jaj azoknak, akik körülötte vannak, akkor fölégetjük a gabonát, meg tönkretesszük, akik körülöttünk vannak, és nagy arcátlanul azt mondjuk, hát ha bűnös vagyok, akkor lesen meg. De ő tudja, hogy ő nem bűnös. Tehát akkor mit gondol magára? Hát testvérek, azt, hogy igazságot szolgáltatott. Hát nem? Igazságot szolgáltatott. Megölette azt a gazembert, aki az ő húgát megerőszakolta. Igazságot szolgáltatott, ez nem bűnös. Végrehajtotta a jogot. Hát most tessék elképzelni, azt mondják manapság nőknek, hogy nyugodtan megölheted a magzatodat, jogod van hozzá. Jog. Tessék, érteni. A gyilkosság joggá lett. Jogod van hozzá. Azt teszel vele, amit akarsz, már te tested. Nem az ő teste. Az ő testében már ott van egy kicsiny test, amelyik nem az ő teste. És akkor ilyen az ördög, azt teszel vele, amit akarsz. Jogod van. Vagy azt mondják a gyermekeinknek, nyugodtan paráználkodjátok, éljetek szabad szerelmi életet, mert jogod van hozzá. Tehát a bűnhöz már jogunk van, nincs jogunk. És ő neki joga volt igazságot szolgáltatni, nem volt. De valakinek kellett volna, és az elmulasztotta. És ebbe igaza van ennek az asszonynak, hogy nem volt, aki igazságot tegyen. Tehát látjuk majd ennek a szerencsétlen embernek, aki úgy gondolja, hogy megnyeri az egész világot, hogy micsoda rettenetes végzet felé halad az ő élete. Befejezésről azt szeretném elmondani, talán olvasták a testvérek is, most lehet, hogy nem fog eszembe jutni, Puccini, életrajzát tetszettek-e olvasnom. Engem megragadott az, ez a sikerember, aki megélte, ritka a zeneszerzőknél, klasszikus zeneszerzőknél ritka, hogy megélték a totális sikert, ő megérte. Sőt, úgy élte meg, hogy akkor már megjelentek a világvevő rádiók, és hát idős korában már megvette mindig a legjobb rádiókat, és akkor Európa minden fővárosában az ő zenéje szólt. És egy ilyen alkalom, amikor végigpörgette az összes állomást, és mindenütt az ő zenéje szólt, akkor írt egy versikét. Hát nem tudom szó szerint idézni, mert sajnos elfelejtettem, de a lényege az volt, hogy amikor az ember felér a csúcsra, körülötte minden hideg és jég. És akkor egy fohász, hogy Uram, könyörülj rajtam. És úgy meghatott, hogy ez az ember megértette a lényeget. Nem az önimádatomban tudok én boldog lenni, hanem az Isten imádatomban. Tessék elképzelni, az a boldog ember, aki az Isten tudja imádni, aki magát imádja, aki maga körül forog, így szoktam mondani, az becsavarodik. Tehát nem, ez egy abszurdum, hogy én magamat imádom. Pedig ezt sugallják. Valósítsd meg magadat. Ez azt jelenti. Te vagy az Isten, azt csinálsz, amit akarsz. Tied a világ. És mit mond Jézus? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkébe pedig kártól. De ha őt imádod, akkor a helyeden vagy. A teremtmény helyén. Hát ebből akar a sátán mindenkit kizökkenteni, mert ő ebből kizökkent. És már nincs visszaút neki, és ezért akar minket is belerámlatni. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igédben felmutatod az emberi élet veszélyeit és nyomorúságait. Bocsáss meg, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy lehet bocsánatot adni bűnbánat nélkül, lehet bocsánatot kapni bűnbánat nélkül, de tudjuk, hogy tőled ezt nem lehet megkapni. Te nem adod meg nekünk. Csak ha megbánjuk a mi bűneinket, ha meglátjuk, felismerjük, megbánjuk. És ha letesszük, ó Uram, milyen drága mennyei atya vagy, te nem téveszted el a dolgodat, te tudod, hogy kell minket nevelni, és jó volt a kezed alatt lenni. Még az ítéleteid is csodálatosak és tökéletesek. Hiszen nem azért ítélsz, hogy elveszünk, hanem hogy megmeneküljünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te igazi atyai szeretettel keresed a mi életünket, és te meg is találsz bennünket, de add azt a lelkületet, hogy bárcsak neked hinnénk, bárcsak elhinnénk, Uram, hogy mi is vezet a boldogság felé, hogy mi a boldogság útja, hogy hogy lehetünk boldogok, bárcsak megérthetnénk, bárcsak neked hinnénk, Uram, és nem ennek az örökké önmagába vesző világnak a nyomorúságába, és ne a világ csalásába, ámításába, ne a szemek kívánsága varázsolnál bennünket, Uram, hanem hadd hinnénk neked. Jó nekünk, Uram, nálad lenni, ahogy ezt a te tanítványaid is megtapasztalták. Jó veled lenni, Uram, és boldogok azok, akik hisznek te benned, és akiknek te vagy az Istenük. Áldj meg minket ezzel, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen. Szeretném.